Jó napot kívánok, én Benyó Rita vagyok, és Feledi Botond külpolitikai szakértő a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Évtizedekig azt tapasztaltuk, vagy így azt beszéltük mi újságírók, hogy külpolitikával milyen nehéz elérni a nézőket, hallgatókat, most pedig annyira a mindennapunk része lett, és annyira az a közbeszéd, hogy hát a szemünk előtt játszódik le épp a történelem, hogy tényleg, aki soha nem foglalkozott külpolitikával, most az is némi érdeklődést, sőt, talán akár szakértelmet is mutat, úgyhogy azért gondoltam fontosnak, hogy beszélgessünk néhány kérdésről, ami elhelyez minket a politikai térképen, és kicsit hát, ha talán meg is nyugtat sokakat, vagy nem ejt annyira kétségbe, mint ami első ránézésre ma a világ, ami körbevesz minket. Ugye az ovális iroda után, amit láttunk Zelenszkijjel és Trumppal, sokan, akik tényleg nem foglalkoznak külpolitikával is, elég feszültek lettek. Először menjünk egy ilyen nagyon távoli képből, és kezdjünk onnan, hogy valóban ennyire feszült-e a helyzet, vagy ez a nagy kép, ami hirtelen pont a laikusokat ijeszti meg, de azért nem ennyire egyszerű ez.
Köszönöm a meghívást, és igen, én is azt hiszem, hogy érdemes külpolitikáról beszélgetni. Az elmúlt 15 év az végül is arról szól, hogy egyre több téma a külpolitikából bekerült a belpolitikába. Ez igazából nem szerencsés, mert hogy ugye ilyenkor felveszik ezt a polarizált fekete-fehér árnyalatot, tehát a háborúpárti, békepárti, holott, ahogy mondod, ez mindig ennél egy picit árnyaltabb. Főleg a nemzetközi kapcsolatokban és a diplomáciában ez messze nem ilyen kétosztatú történetek sokaságát szokta jelenteni. Úgyhogy feszül ez a kis dolog a között, hogy mi van igazából a valóságban, és mi az, amit el lehet fogyasztani egy nemzeti alapvetően belpolitikára szakosodott médiában, úgyhogy külön öröm a Szabad Európa. Na most ehhez képest az amerikai január 20-i beiktatás óta bekövetkezett helyzet, az egy olyan átmenet, egy tranzíciós időszak, amikor a Trump adminisztráció feláll. Ugye a beszélgetésünkhöz képest nem olyan régen fogadták el a Pentagon helyettes vezetőjét, tehát hogy itt még zajlanak kinevezések, amiben optimisták reményt látnak, hogy még az adminisztráció mondjuk úgy, hogy kilengése csillapodhat majd. Nyilván Donald Trumpnak is van egy időnyomása, részben azért, mert elvileg ugye 4 évig van, részben azért, mert jövőre novemberben már a időszakít, tehát a midtermelek sem van, amikor kongresszus miatt kell majd izgulnia. Tehát azt gondolom, hogy az elején nagyon sok mindent ki akar préselni, és eközben valóban nincsenek körülötte azok a korlátok, amik a Trump egy alatt ott voltak még.
Hova tűntek ezek a korlátok?
Ezeket a korlátokat 4 év alatt gondosan és szisztematikusan leépítették a Maga mozgalom tagjaival. Tehát azok a, ők ugye traditionalist republicannek, tehát hagyományőrző republikánusnak, de hívhatjuk őket régi pretoriánusnak, old guardnak, vagy post-McCainistáknak. Igazából Keith Kellogg volt az egyik azon keveseknek, aki bejutott, ugye az ukrán-orosz ügyi külön megbízott volt, akitől épp a minap elvették az orosz felét a tárcájának. Tehát láthatóan még a maradékot is most beszalámizzák, úgyhogy ezek a fehérházi kabinetbe, ezek a típusú profilok már nem jutnak be, nemhogy vezető pozíciókba, és igazából azt látjuk, hogy a kongresszusban is a hangjukat már nem emelik fel azok, akik még esetleg így gondolkoznának. Jelenleg nem itt tartunk.
Ugye szokták mondani, hogy épp ez köti Orbán Viktorral leginkább össze Donald Trumpot, vagy a barátságuk alapja az éppen az, hogy mondjuk eltanulhatja Orbán Viktortól, hogy hogyan kell egy nyugati értelemben vett demokráciát egy hibrid rezsimszerű dologgá, vagy egy autokrácia felé átalakítani. Van-e olyan könnyű dolga Donald Trumpnak az amerikai intézményrendszerrel, mint volt a Fidesznek 2010-ben kétharmados felhatalmazással?
Ugye a világon azért számos autokrácia van, tehát Orbán Viktor számos dologban kiváló és biztos, hogy világra szóló dolgokat alkot, de nem az egyetlen, aki adott esetben a demokráciát nyeszeteli. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem azért Erdogántól nagyon sok mindenki másig is tudnak tanulni azok, akik esetleg ezt szeretnék tanulni. Bízunk benne, hogy nem ez a kiindulási pontja Donald Trumpék fehérházának, hiszen ott van mellette J.D. Vance, a korszak alkotóan fiatal alelnöke, aki nem annyira rejti véka alá, hogy ő szívesen lenne elnök akár 4 év múlva. Tehát ha így nézem, akkor azért még sok minden történhet. Az biztos, hogy felrúgták azt a korábbi több mint 100 éves konszenzust, hogy milyen szintig veszi át a politikai adminisztráció az államigazgatást. Tehát sokkal mélyebbre mennek, és ami teljesen egyértelmű az az, hogy Donald Trump személyes tisztogatást végez, tehát akik részt vettek az ellene folyó vizsgálatokban, FBI-os tisztviselőktől, igazságügyminisztériumi alkalmazottan át, és ugye múlt heti fejlemény, ügyvédi irodával bezárólag, ami azért az kemény, tehát hogy elnöki rendeletet alkotunk egy ügyvédi iroda életének a megnehezítésére, kormányzati megbízásoktól való eltiltására, biztonsági clearance visszavonására, tehát ez azért nem volt szokás. Hogy ez a rész láthatóan topzódik, az igazság ugye egyelőre működik, tehát a bírák ugye megkapják különböző jogvédőktől a kereseteket, és reagálnak, tehát ez a hatalmi ágak megosztása itt még tart. Nyilván ez hagyományosan átalakítható, de ez egy hosszabb távú folyamat, ahogy a legfelsőbb bíróságot óriási szerencsével, hiszen volt lehetősége az életfogytig tartó kinevezések mellett ezt korábban republikánus többségűvé alakítani, szépen lassan mindenki kinevez ugye szövetségi bírákat is. Tehát persze, Donald Trump ezen fog dolgozni, ezen sokan dolgoztak, de tény, hogy pont a Heritage nevű alapítvány az több tízezer életrajzot gyűjtött be annak idején még a tavalyi elnökválasztási hajrában, hogy őket ki lehessen nevezni aztán tisztviselőknek. Itt mehetünk tovább, hogy az ideológiának lesz-e itt nagyobb szerepe, vagy pedig végeredményben azért működtetni is kell ezeket a dolgokat.
Na akkor az a végeredményben működtetni is kell, illetve hogy mennyire az ideológia határozza meg Trumpot, vagy mennyire a biznisz határozza meg. Azért azt látjuk, hogy viszont a piacok reagálnak szintén arra a nyomásra, amit a trumpi adminisztráció művel az elmúlt hetekben. Látjuk a Tesla eredményeit is, ami tényleg nagyon drámai. Miből értenek jobban ebből a nyelvből, amikor a pénzpiacok azt jelzik nekik vissza, hogy azért talán a kéziféket most már behúzhatnák, vagy pedig valóban, amit említesz, az ideológiai terjeszkedés az most még fontosabb?
Ugye több olyan milliárdos üzletember van most épp a Pentagon helyettes vezető, és egy ilyen körből került ki, ugye volt védelmi iparági vezető, akik biztos, hogy ezeket a hangokat meghallják, és be is viszik a kormányzatba. Ugye ez a két darab eddig a tévére is több részleteiben felkerült kabinetülés, amit a minisztereivel tartott, ugye ezzel megjelent Elon Musk is, akinél azt látjuk, hogy Trump abszolút védelmébe veszi, akár a miniszterei panaszával szemben. Hogy ez a nyilvánosságnak szóló kis stunt, vagy pedig ez valóban ezt az erőviszonyt tükrözi, ezt azért nem tudjuk, és ne vonjunk le még végleges következtetést. Tehát szerintem ez a csata zajlik. Ugye ez is zajlik, a maga mozgalom egyébként pont ezeket a tech milliárdosokat és egyéb milliárdosokat őszintén utálja. Tehát ez egy nagyon érdekes belső feszültség lesz, erről Steve Bannon 2010-es évek közepe óta hosszan beszél és nyilatkozik, hogy miért akarják az ő munkás szavazóit ellehetetleníteni a bevándorlással és minden mással ezek a tech milliárdosok. És rabszolgatartónak nevezi őket és minden más. Ezek egy fehér ház körül dolgoznak. Úgyhogy tehát ez a csata nem ment le, ugye ezeket különböző think tankekbe szervezték ki az ellenzéki 4 év alatt, ugye itt több American Renewal, America First Policy Institute, Legal, tehát több ilyen kis think tank is leképződött, ezeknek a bekerült vezetői szintén vívják a csatáikat, tehát tényleg igaz az, hogy még nem ülepedett le a teljes republikánus irányító struktúra, és mondjuk úgy, hogy még nem tudták lehatárolni a saját területeiket, tehát mennek a mandátumharcok, ahogy ez az Európai Bizottságban a biztosok kinevezésekor és minden hasonló struktúrában történik. Tehát emiatt még azt mondanám, hogy reménykedni is lehet, rosszabb is lehet, de még zajlik ez a csata.
Van még egy fontos, azonnal szembeötlő dolog, hogy minden olyan szövetséget, amiről azt hittük, hogy evidencia és magától értetődő a II. Világháború óta, azt szintén megingatott Donald Trump. Az Európai Unióval és Európával való kapcsolata Amerikának nyilván a legszembetűnőbb, de hát aztán ott van másik oldalról az, hogy a hidegháború óta azt gondolja az ember, hogy mondjuk az oroszokkal hát barátságos viszony semmiképp sem lesz. Ez nyilván meghatározza a Kínához való viszonyt is, és akkor ott van a konkrét szomszédjuk Kanada, akivel tényleg azt gondolta idáig szerintem az ember, hogy hát az szinte egy ilyen testvériség. Mi történik itt ezeken a szövetségi terepeken?
Ugye abban Donald Trump régóta elég egyértelműen fogalmaz, hogy ő a multilaterális intézményeket gyakorlatilag időveszteségnek tartja. Tehát ezt korábban is mondta, kevésbé érzékeltette, tehát Jean-Claude Junckerrel még Lehet, hogy jól vállon tudták veregetni egymást a Fehérházban az előző ciklusban, de ez mostanra teljesen kivilágosodott, hogy ő ezeket nem tekinti partnernek. Tehát az Európai Unió vezető tisztségviselői nem férnek hozzá a Fehérházhoz. Lényegében a telefont nem nagyon veszik föl nekik, beiktatás után nem sikerült találkozókat összehozni. Nem látogatta meg Brüsszelt. Ugye a legutóbb, amikor Európába jött, akkor ugye a Notre Dame újranyitására jött el Párizsba. Utána J.D. Vance-et küldte a müncheni konferenciára. Tehát, hogy abszolút érzékelteti azt, hogy Európa se fontos neki egyébként, mint kontinens, de azon túl az európai intézmények végképp nem partnere is, sőt, ugye pont még nem évértékelő, hiszen nem telt el egy év, de időpontban elmondott beszédében ott ezt egyértelművé tette, hogy azért jött létre az EU, hogy nehezítse az Egyesült Államok sorsát, ő ezt így értelmezi. Hát ez nyilván történelmileg én sem értek ezzel egyet, és nehéz ezt így látni. Az, hogy valaki egy darab kockás papíron meg akarja nézni, hogy én többet adok elő, többet vesz, ugye már erről is több ezer helyen elmondták, hogy szolgáltatásokkal együtt ez nullára jön ki, tehát a termékkereskedelem a szolgáltatással kiegyenlíti egymást, mert Európa előbb, Amerika az utóbbiból ad el többet. Tehát sehol nem jön ki az, amit ő igazából mond számok szerint, de nem érvek mentén fog ez eldőlni. Donald Trump nagy hatalmi politikát akar folytatni, és ezt el is kezdte. Ezt viszont látjuk, tehát, hogy ez zajlik, ez nem olyan, hogy hipotézis, és verifikálnunk kell, ez történik. Leültek tárgyalni az oroszokkal, most lesz az újabb forduló a Putyin telefonálással, Xi Jinping elmegy az üzengetés, most ugye egy júniusi találkozót emlegetnek, mindkettőjüknek akkor van a születésnapja, tehát egy izgalmas kis parti lehet majd Mar-a-Lágóban.
Óriási buli lesz.
Ott lennél, te is gondolom. Úgyhogy ő ezt így érzi, hogy a nagy, szerinte nagyhatalmakkal érdemes beszélgetnie, és multilaterális intézményekkel nem fog, vagy ki is lép. Ugye ez történt az egészségügyi szervezettel, aki ott a Párizsi Klímaegyezményen és másokkal, és lehet, hogy a NATO eljelentéktelenedése is ebbe az irányba tart.
Na és akkor elérkezünk ahhoz a ponthoz, ami szerintem igazán a magyar hétköznapi embert is érinti, vagy ami igazán foglalkoztatja, és nyilván ez az orosz-ukrán háború és az ahhoz való viszony. Hogy ugye láttuk az ukrán elnök megalázását a Fehérházban, aztán ahhoz képest láttuk azt, hogy már Szaúd-Arábiában az ukrán elnök nagyon megengedően gyakorlatilag mindenbe belement, és Putyin az, aki még lebegteti, hogy most akkor itt mi is lesz. Ez egyrészt most van nyilván a politikai kommunikáció része, azt is beszéljük át, hogy hogy illeszkedik ebbe a béke-háború leosztásba, hogy igazából az ukránok a bűnösei annak, hogy még mindig tart ez a háború. És próbáljuk meg azt is akkor konkrétan megnézni, hogy amikor valaki azt mondja, hogy rendben, belemegyek a fegyverszünetbe, vagy azt mondja, hogy lehet fegyverszünet, de akkor ez a harctéren hogy képződik le, vagy konkrétan Kijevben és Moszkvában hogy képződik le, tehát mi az, amit a saját szemünkkel láthatunk, és amiből következtethetünk a valóságra, mert nyilván a kimondott szavak nem feltétlenül adnak eligazodást most abban, hogy ki a béke és ki a háborúpárti.
Fű, igen, hát ez már messze 1984 Orwelli regényen túlmutató zavart okoz. Nem is szerencsés talán ezt a fogalomkészletet használni. Ami látható az az, hogy ugye még a Biden adminisztrációval bezárólag az Egyesült Államok azt gondolta, hogy mivel Oroszország közel került Kínához, és ez már faktumként kezelendő, ezért az oroszok stratégiai meggyengítése az ukrán hadszintéren NATO közös szövetséges cél. Ez volt kimondva is, kimondatlanul is, ugye ez zajlott, tehát Oroszország kivéreztetése a szovjet készletek, emberanyag, amit be tudott oda áldozni, szuverén alap közelfelét elköltötte, amit megspórolt az elmúlt 20 évben Putyin. Ez megfordul. Tehát Donald Trump nem így tekint erre, hanem minimum azt gondolja, hogy egy nagy orosz megállapodással az Egyesült Államok számára előnyös bizniszeket tud kötni, lehet, hogy ez nagyon kevés üzletembert jelent, de ő minden esetre egy üzleti lehetőséget lát elsősorban, és csak utána értékrend és egyéb problematikákat néhány ember körülötte, de ez őt ugye nem stratégiai szinten izgatja. És ugye van az a mondás, hogy le akarja választani Kínáról, tehát ez az úgynevezett reverse Nixon elképzelés, ez szerintem egyébként inkább a szakértők körében él, mint a Fehér Házban.
Ezt egy kicsit fejtsük ki, tehát hogyha közel tartom magamhoz az ellenségem barátját, akkor egy kicsit jobb viszony lesz, és viszont az ellenségemhez jobban hozzáférek?
Ugye ez a Nixoni annak idején bekövetkezett ügyes hidegháborús húzás volt, amikor Kínát le tudták választani a Szovjetunióról, és akkor ugye a Szovjetunió volt a nagy testvér Kína, még ugye épp a maui szörnyűségekből alig lábalt ki. Ez akkor épp ezért is működött. Ezért nem gondolom, hogy a reverse Nixonnak van katonai szempontból realitása, mert nem fog Mongólia mellett fölvonulni az orosz hadsereg, és ott számolgatni ágyukat kínai irányban, tehát nem fog ilyesmi történni, és annál sokkal inkább már 2014 óta egybefonultak ezek a dolgok. Nem természetes szövetségesek, de nem fognak megbízni Donald Trumpban. Ez pedig ugye pont a trumpi probléma, hogy bezsarolhat embereket pozíciókba, de Vladimir Putin egy percig nem fogja azt gondolni, hogy ha köt is tűzszünetet, az tartós lehet. Hiszen Donald Trump bármikor meggondolhatja magát. Ugye ezt látjuk a vámokkal, ezt látjuk a most éppen ki akar egyezni Iránnal, ahol ott előző elnökségébe ő rúgta föl. Tehát számos döntését, a saját döntéseit is, vagy az északi kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodást megcsinálta, fölrúgta, megint akarja. Tehát nem fognak benne megbízni.
Mondjuk ebben hasonlítanak Putyinnal egymásra.
Putyin ugye meg se kötötte igazán, hát a budapesti memorandumot azt nem ő írta alá, de valóban hosszú a listája az általa megszegett nemzetközi szerződéseknek. Tehát emiatt kérdés, hogy vajon a kölcsönös üzleti érdekek azok motiválhatják-e az orosz elitet ennyire. Azt hiszem, hogy ez az a munkahipotézis, amiben abszolút nincs egyetértés az óceán két oldalán. Tehát amíg a trumpi fehérház azt hiszi, hogy Putyin kóptálható egy olyan szintig, hogy valóban a fegyveres konfliktust lecsavarja, Európa ezt nem hiszi el, vagy ez csak felkészülési időnek tekinti. És ez egy óriási különbség. Tehát ebben most nem lesz kiegyezés a két oldal között, és ezért került Európa abba a helyzetbe, hogy magának kell megoldani ezt. Megjegyzem, ezt 2014 óta sejthette, de ellustákodta az időt a politikai elit, elkényelmesedett, nem ezt várta, ami következett, nem látta jönni a Trump-érát, és nem tette meg a megfelelő befektetéseket. Jobb később, mint soha, holnap is egy új nap ébred. Ez történt London óta, amikor találkoztak a hajlandó koalíciója, és Európában nekifogtak ennek a közös építkezésnek.
Arról mindjárt beszéljünk, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi lehet most a rövidtávú megoldás, tehát valóban jöhet-e egy fegyverszünet. Az igazából mit takar, tehát hogy hol van olyan terület, ahol, tehát hogy ez most egy légi fegyverszünetet jelent, tengerit jelent, vagy szárazföldit is, vagy mindent jelent, szóval, hogy itt milyen szintek vannak, és ki és hogyan garantálhatja ennek a stabilitását.
Na hát igen, és itt érkezünk el a rész és az egész problémájához. Tehát egyelőre az látszik, hogy ugye az ukránok szerintem taktikai okokból egyébként ügyesen abba belementek, hogy legyen fegyverszünet, akármit is jelentsen ez, hiszen innentől kezdve az oroszok vádolhatók Trump szemében azzal, hogy nem hajlandók. Ez szerintem egy...
Ezt ők most tartják is?
Az ukránok egyelőre tartják, igen. Tehát nem tudják mit, de tartják, hiszen nem tudjuk a tűzszüneti megállapodás részletes feltételét, ha egyáltalán léteznek.
Jó, de mondjuk nem ropognak most ukrán fegyverek.
Ja, nem, úgy nem tartják, bocsánat, hát nem. Tehát az. Egyáltalán nem. Azt tartják, hogy ők elfogadnák, ha az oroszok is valamit mondanának erre. Nem, hát mennek, a háború az zajlik. Sajnos ez minden nap ugyanúgy megy, mintha mi se történt volna. Egyáltalán nem álltak meg, de ugye az oroszok szárazföldön úgy érzik, hogy érdemes tovább menniük, hiszen most éppen annyi mindent beáldoztak ezért az elmúlt negyed évben, fél évben. Tényleg a top veszteségeket érték el január-februárban az eddig háborúban, tehát nagyon-nagyon kemény ember áldozatárán jutnak a néhány tíz négyzetkilométerhez. Tehát van egy taktikai diplomáciai pozíció Kijevben, és ehhez képest ugye Moszkvában jönnek az üzenetek, hogy ők is szeretnék azt, hogy ugye hol legyen ez a vonal, ki tartja be, ne legyenek európai békefenntartók. Tehát minden, amit Európa szeretne, azt ugye Putyinék fölteszik a vörös listára. Tehát nem látszik a megfejtés, és ezért mondom, hogy a rész és az egész problémájával küzdünk, mert igazából az, hogy a tűzszünet értelmesen kidolgozható legyen, az már gyakorlatilag majdnem egy békeszerződés. Hiszen mindkét fél annyira még mindig kibékíthetetlen dolgokat szeretne akárcsak egy tűzszünetben is látni. Tehát nem tudom, hogy most oda jutunk el, És ez a egyik alternatíva, hogy Donald Trump egy adott pillanatban, egy-két héten, esetleg egy hónap múlva, két hónap múlva elveszíti a türelmét Vlagyimir Putyinnal, rá tudják emberek erre venni, segítik ebben, hogy ezt így lássa. Ugye van ilyen insider megjegyzés most már a sajtóban kint, hogy Trumpnak magának kell megérteni, hogy Putyin nem hajlandó erre. Vagy pedig Putyinék taktikai okokból belemennek majd valamibe, amit annyira szabadon lehet értelmezni, hogy mindkét fél majd a saját módon hajtja végre a tűzszünetet. Lehet, hogy valami ki lesz mondva, de nem lesz elég kapacitás ezt ellenőrizni, hiszen európai békefenntartókról Macron is már csak úgy beszélt, hogy néhány stratégiai ponton elhelyezik. Hát ez, ugye látjuk, hogy a Hezbollahot se fogták meg a békefenntartók, és hát nem egy sikersztori ez a békefenntartás amúgy sem. Tehát azért megvan az a lehetőség, hogy bemegyünk egy olyan utcába, ami Trumpnak otthon eladható, és egyébként magán a frontvonalon nem sokat segít hosszú távon.
És akkor beszéljünk egy kicsit az európai tervekről, amit ugye a magyar miniszterelnök teljesen elvett, amire a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy hát az a háború meghosszabbítása, nem lehet úgy békét elérni, hogy fegyvereket és még több pénzt és uniós tagságot ajánlunk. Mi mozgatja az európai vezetőket, amikor azt mondják, hogy erőforrást kell nyújtani Ukrajnának?
Mondanám azt, hogy abszolút nem az ideológia. Tehát azt lenne jó megértenünk, és ettől nem fekete vagy fehér ez a történet szemben a magyar keretezésével, mert egy egyszerű kockáspapíron bármelyik európai vezető ki tudja számolni, hogyha Ukrajnában segítik az ellenállást és kötik le Oroszországot, az még mindig egy jelentősen rövidebb frontszakasz, mintha a teljes orosz NATO határ, ugye Norvégiától Törökországig, kerül bárhol is igényli azt a megtámasztást, azt a felfegyverkezést, ami most Ukrajnán belül tartható.
Igen, ugye erre szokták mondani, hogyha 3 évig Ukrajnát se tudta elfoglalni, akkor úgy sincs olyan ereje az orosz hadseregnek, pláne 3 évnyi háborúskodás után, hogy ez realitás legyen.
Ez így van. Tehát az biztos, hogy én sem látom azt, hogy holnap átgördülnek a tankok Fehér Oroszországból Lengyelországba, tehát nem, valószínűleg nem ezen kell aggódnunk. Azt nem tudjuk, hogy a felpörgetett orosz hadigazdaságot meddig hajlandó Putyin eltolni, tehát a mostani gyártási kapacitásai a háborús üzemmód miatt jelenleg még jobbak, mint az európai kapacitások, de Európa fel tud zárkozni, ha akar. Tehát ez megoldható. A kérdés az az, hogy az európai vezetők azért kellene, és azért döntöttek úgy, hogy Ukrajnára koncentrálják, mert olcsóbb. Ezt akartam kihozni az előző kis bevezetőből. Tehát egyszerűen ez egy hatékonyabb védekezési módszer, mint az ukránokat eldobni, az eddig befektetést lenullázni, és helyette a saját frontvonalakat védeni. A frontvonalakat nem csak katonai értelemben védjük. Védjük a átszivárgás ellen, a illegális migrációnak a fegyverként való használata ellen, a csempészek ellen, és egyébként ott van a teljes kiberháború, illetve az a szabotázs, amire már tudjuk, hogy az elmúlt 2 évben egy külön egységet hoztak létre. Egyébként nagyon tapasztalt orosz kémekből és titkosügynökökből, ez az SSD, ami kifejezetten az európai országok életének megnehezítésével és megkeserítésével foglalkozik. Tehát ezt így is úgy is fogjuk kapni az oroszoktól Európában. Magyarország ugye ebből a jó kapcsolatok tekintetében vagy kimarad, vagy nem beszél róla, hogy kapja. Ugye ezt nem tudjuk, mert erről nincsen kommunikáció.
Ha azt mondod, hogy ezt bármely európai vezető egy kockás papíron kiszámolhatja, akkor a magyar európai vezető miért nem számolja ki?
Hát a kockás papírjára már számok is kerülnek, gondolom. Tehát, hogy ez tényleg attól függ, hogy kit milyen kockában elhelyezett számok tartanak hatalmon. Tehát nyilván én elhiszem, hogy Madridba ezt eleve nehezebb kiszámolni, mert Oroszország messze van, de valószínűleg a spanyol hadipar, pláne, hogyha behúzhatja az uniós támogatást mellé, azért ezt fel tudja fogni pozitívan is. Ugyanígy, ha azt nézzük, hogy azért a orosz hajók egyébként ott köröznek Írországtól délre a tengeri kábelek fölött, mindenkinek rossz lesz, ha ezeket egyszer elnyeszetelik. Tehát itt azért nem az van, hogy van egy frontvonal, és onnan át tudnak jönni, itt van az Atlanti kábel, rengeteg, vannak a nemzetközi légtérben elkövetett légtérsértések, és hát vannak, ugye Spanyolországban végezték ki azt az ukrán helikopter, azt a Ukrajnába átmenekült orosz helikopterpilótát, aki ugye az első volt, hogy pénzdíjért elhagyta az orosz sereget. Tehát Spanyolország is kapott már az orosz-ukrán konfliktusból. Úgyhogy az a típusú populista egyszerűsítés, hogy az Ukrajnának nyújtott pénzek hiányoznak az európai büdzséből, ez meg a másik teljesen hihetetlen mértékegységtorzítás. Tehát ugye Európa valahol 100 milliárd fölött adott az elmúlt 3 évben. Ezek gyakorlatilag még az uniós büdzsében is alacsony számok. Tehát ugye Magyarországnak tartozna az unió, hogyha Magyarország igényelné ezeket a forrásokat és teljesíteni a kondíciókat, ugye 20 milliárd fölötti összeget. Tehát egy ilyen méretű ország. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag azt is kiszámolták, hogy az európai GDP 1%-a körül már az amerikaiakat is teljesen ki lehet váltani az ukrán támogatás politikában. Tehát ezek azért
nemzetközi szinten apró. Tehát ez a teljesen padlóra küldeni az Európai Uniót per Magyarországot az uniós vezetők terve, ez a számszerűen nem igaz.
Ennek én nem látom a számtani bizonyíthatóságát, sőt, ugye most arról beszélgetünk, hogy hány 100 milliárd eurót fog beletenni az Európai Unió ebbe a végre újra közösen felvendő, akár hitelbe, akár valamilyen más típusú közös pénzügyi eszközbe. A németek ugye 1000 milliárdos nagyságrendről beszélgetnek. Hát ki ne akarna ebbe részt venni, hogyha
hát a magyar miniszterelnök.
Ez a hadipari realitás. Hát a szlovákok, még Fico is megszavazta az ukrán nyilatkozatot ugye március elején, mert a szlovák fegyvergyártás, most néztem a számokat, 3 év alatt 10-szeresére növelte az export nagyságrendjét, 100 milliárdról 1 milliárd fölé. Tehát, hogy ebből még üzlet is van benne, van munkahely benne, ellátási láncban ezek ugye nem mind történként fognak végezni, hát a dróngyártásnak van civil, meg nem civil ága, katonai ága. Tehát, hogy tényleg nem értem, egy-kettő, ugye ott van a biztonsági kérdés. Tehát Európa el fog indulni ezen a vonalon. Donald Trump részéről nem látjuk azt, még ha lesz is pillanat, hogy máshogy kommunikál, nem fogjuk már neki elhinni. Tehát a legsúlyosabb jelenség ugye a Trump érába a bizalomvesztés. A bizalom összeomlása. Tehát Európának muszáj tovább menni ezen az úton. Ugye azt látjuk, hogy a lengyelek nyitottak Románia felé a háború kezdetén, és a lengyelek legutóbb hova nyitottak? Orbán Viktor régi szövetségeséhez, Törökországba. Tehát létre fog jönni az oroszokkal szembeni, minek hívjuk, tengely, félhold, bástyarendszer, végvárrendszer, bármi egyéb, amiből adott esetben kimaradunk. Tehát ez viszont egyszerűen biztonságpolitikai kockázat. Tehát ezt én nem tudom máshogy megfogalmazni külső szemlélőként, elemzőként, pártól teljesen függetlenül. Uh-huh. Hát, hogy Magyar Péter, Orbán Viktor vagy egyéb ellenzéki képviselők nézik ezt, hogy kik állnak a határunkon, és kik hajlandók részt venni Magyarország védelmében, és mi ebben a védelmi rendszerben adunk is, és kapunk is, vagy nem, ez is egy elég egyszerű feltételrendszer.
Létezik-e olyan forgatókönyv, hogy Donald Trump azt mondja, hogy ami most látszik, hogy azért a NATO-t ő már nem veszi olyan komolyan, és nem venne rá mérget senki, hogyha egy NATO tagországgal valami történik, akkor azonnal ott van az amerikai katona, nem tudom én, nagy számban. Szóval miközben ez van, aközben látszik-e az, hogy mondjuk Orbán Viktor mondjuk bízhat-e abba, hogy de ő ebből kivétel, vagy Magyarország kivétel, és ha velünk bármi biztonságpolitikai dolog történne, akkor minket megvéd Amerika. Ugye ez az egyik forgatókönyv. A másik forgatókönyv, hogy valahogy végül ebbe az új európai védelmi rendszerbe azért csak részt veszünk, vagy ha ez sincs, és ez sincs, akkor mi marad? Akkor tényleg Oroszország és az orosz érdekszféra marad?
Szerborusz a Hungaró Unió. Nem, nyilván nem gondolom, hogy ez egy valós forgatókönyv, reméljük. Ugye Trump, vagy az Egyesült Államok nem tud egy olyan országot megvédeni, ami még csak tengerparttal sem rendelkezik. Tehát ez infrastruktúrálisan, a baltiakat se tudjuk megvédeni. Tehát jelenleg az európai országok nem rendelkeznek, még a 4 legnagyobb ország hadereje sem azzal az ütőerővel, ami az oroszokat visszatartani tudja. Visszafoglalni lehet, az egy másik kérdés, erről a Rand Corporationnek remek szimulációi vannak, de ugye nem erről van szó. Tehát nem, fizikailag nem. Tehát itt, ha csak nem lesz olyan erőre telepített amerikai egység, de ezt nem látjuk. Az, hogy valahogy belelép Orbán Viktor kormánya is ebbe az együttműködésbe, ezt most nehéz elképzelni Szijjártó Péterrel és a mostani retorikájával a mai kormányzatnak, ami inkább akár miniszteri megszólalások szintjén inkább lebegteti ezt a viszonyrendszert, semmint segíti, ugye vétózza nyíltan, és ez Brüsszelben is így érezni.
Évek óta arról beszél a magyar miniszterelnök, hogy Európa saját fegyverkezését, saját védelmi rendszerét meg kell erősíteni, tehát még az európai katonaságról is Orbán Viktor az, aki nagyon régóta egyébként megbeszélt.
Hát itt derül ki, és ez valószínűleg nyárig ki fog derülni, hogy a közös hadsereget azért merte mondani vajon a magyar kormányzat, mert azt gondolta, hogy ez úgyis olyan messze van, hogy sose lesz igazán aktuális a kérdés, és akkor van valami, amit fel lehet mutatni. Vagy pedig most, amikor eljön a pillanat, hogy hoppá, holnap le is kell gyártani a töltényt a közös hadseregnek, és be is kell tenni a közösbe valamit, akkor hirtelen kiderül, hogy ezt mégse tartják magyar érdeknek. Ugye ezt mutatja a Matthias Corvinus kollégiumnak a friss Brüsszelbe bemutatott az uniót átkeresztelő tervezete, a nemzeti jogköröket kibővítő, és gyakorlatilag a helyi intézményeket, uniós intézményeket pedig mandátumaikban teljesen visszametsző javaslata. Tehát ugye itt egy nagyon alapvető elvi különbség van, ami kibontakozott most már a Fico és ellenzéke, a Vucic és ellenzéke, a Georgescu és Románia mainstream politikai elitje, a PiS és a KO között Lengyelországban. Tehát pont most néztem végig a hírlevelem miatt is, hogy a teljes közép-európai térség pro-EU, pro-NATO versus orosz barát oldal közötti megosztottságot ért el. Tegyük hozzá, ez részben nyilván az oroszok is dolgoztak ezen, nyilván voltak vezető példák is, tehát ez egy működő törésvonal volt belpolitikai szempontból, csak hogy ennek külpolitikai következményei vannak. És ugye ebben azért most látjuk, hogy Orbán Viktor teljesen nyíltan vállalja föl egyre inkább az orosz párti pozíciókat, akár aznak a Milorad Dodiknak, boszniai szakadárvezetőnek a támogatásával, aki még a belgrádi Vucic teljes támogatását se kapja meg. Tehát amikor eljutunk oda, hogy Belgrádnál is jobban támogatunk egy szakadár bosnyák vezetőt, akit egyébként kizárólag az oroszoknak érdeke támogatni, diverzifikációs, tehát figyelemelterelő szempontból, hogy Ukrajna mellett legyen még egy helyszín, ahol lekötik az európai diplomáciát figyelmet, most már katonai létszámot kell emelni a helyi EU-s misszióban. Ez nehéz belátni, hogy hol lenne magyar érdek. Pláne úgy, hogy az adófizetők pénze egyébként államlik 100 milliós nagyságrendben. Tehát ezekkel együtt Orbán Viktort már nagyon máshogy nézik Brüsszelben, tehát érezni, hogy egy év alatt, ugye ez nagyon-nagyon megfordult, egy éve volt a kiszaladt a fürdőszobába epizód, ha emlékszünk erre, tehát az pont egy éve, és ugye két éve volt még, amikor még az uniós támogatásokról beszélgettünk, hogy megkapja vagy nem, és ugye akkor volt a decemberi nagy futóverseny, hogy végül kapott valamit.
És akkor a vétót még arra használta, hogy valamennyi pénzhez mindig behúzni. Hozzájusson. Na jó, de hogyha ez mind így van, akkor létezhet-e, hogy itt a Kárpát-medence közepén mi itt egy szigetként, nem tudom én, egy ilyen új Svájcként, szuverén nagyhatalomként létezzünk, és kimaradjunk a nagyhatalmi játszmákból, és így elérjük, nem tudom, azt a patrióta szuverenitást, amiről Orbán Viktor retorikailag beszél.
Na igen, tehát bocsánat, itt nem fejeztem be, tehát az elvi különbség pont ott van, hogy elhisszük-e azt, hogy ezek a pici szuverén nemzetek egyébként önmagukban életképesebbek, mint közösen összefogva, miközben az európai történelem az elmúlt lassan közel 100 évben azt próbálta többször bizonyítani, hogy az együttműködésben mindkét fél, ugye, ahogy a játékelmet fogalmaz, az win-win szituációba tudja hozni magát. De a szuverenitás szemlélet az inkább egy zéró összegű szemlélet. Donald Trump is egy ingatlan ügynöki zéró összegű szemlélettel nézi a nemzetközi kapcsolatokat. Ezek olyan szintű elvi különbségek, amiket, hogyha így belegondolunk az ő nyelvezetükbe, akkor ott láthatunk benne, viszont ez egy vízválasztó abban, hogy tud ez a két oldal beszélgetni, vagy tud-e. És azt mondani, hogy egy legyengített Európa, már a legyengítés ugye most abból a, már nem is tudom melyik jelzőt szabad használni, a föderalista se nagyon divatos, a kozmopolita, nem tudom. Tehát ugye az Európa, az összefogáspárti Európa az egyetlen, aki azt tudta mondani Donald Trump vámjaira, hogy csinálunk valamit, és viszont vámokat léptetett életbe, az egyetlen, aki kínai autókra mégiscsak tudott vámot kivetni, az egyetlen, amelyik most elkezdett esetleg közösen értelmes hitel mellett nemzetközi pénzpiacról pénzt bevonni, először a COVID utáni újjáépítési alapba, ezeket Magyarország nem tudja egyedül. De nem csak Magyarország, nem, ahogy látjuk, még Németországnak is kérdés lesz, vagy Franciaországnak, meg még inkább.
Hát igen, csak a magyar miniszterelnök ezekre azt is mondja, amiket felsoroltál, hogy ezek rossz dolgok.
Hát ezekből pedig a magyar vállalkozó gazdaság minden más épülhetett volna, hogyha ezekhez a pénzekhez hozzájutunk. Lehet, hogy már éppen a megújuló energiába tehettük volna bele, ugye hivatalosan a RRF pénzek oda mentek volna nem kis részt, ami pontosan az energia függetlenségünket segítette volna, hogy ne legyünk kiszolgáltatva az oroszoknak, de hát ez sem tűnik prioritásnak.
Felvetettél sok szempontot, ami kapcsolódik a most március 15-i beszédekhez is, nevezetesen, hogy az Európai Unióban hol képzeljük el a helyünket, vagy az Európai Unióban képzeljük-e el még a helyünket. A magyar miniszterelnök is, de egy fontos miniszter, Lázár János is mondott március 15-én ehhez kapcsolódóan fontos mondatokat. Lázár János arról beszélt, hogy vissza kell szereznünk a 2004-ben feladott szuverenitásunkat és szabad döntési jogainkat, amit azért sokan úgy értelmeztek, hogy hát 2004-ben, amit feladtunk, az az, amiért az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát hogy azt vissza akarjuk szerezni, az azt jelenti, hogy ki akarunk lépni az EU-ból. Sokan így értelmezték ezt a lázári mondatot. Ehhez képest Orbán Viktor beszélt arról, amit most itt az előbb te is egy picit megvillantottál, hogy belülről hogyan kéne átalakítani, elfoglalni, és szuverén államok közösségévé tenni valahogy, vagy patrióta államok közösségévé tenni az Európai Uniót. Mennyire van benne a pakliba, amit mindig lebegtet a Fidesz érzetben, hogy egyszer csak jön egy huxit?
Nézzük meg a Brexitet, tehát nem egy vidám történet, pedig egy atomhatalom, óriási gazdaság, globális pénzügyi központról beszélgetünk, alig tudtak kijönni belőle, és még kecmeregnek. Kár a Covidra fogni, nem csak arról volt szó. Magyarország számára nyitott gazdaságként úgy, hogy az EU-val 80%-át bonyolítja a kereskedelemnek, és összeszerelőszem koncepciót jól ismerjük, ez nagyon-nagyon nehezen elképzelhető gazdasági koncepció is. Az, hogy ugye itt a kérdés az, hogy a politikai elit érdeke mennyire válik el a nemzet érdektől. És ez egy tudományosan is vizsgálható kérdés, amit mindig fel kell tenni, hogy ugye a state capture, tehát az állam foglyulejtése, az milyen szinteken tud problémát okozni a nemzet érdek értelmezésében. És ugye most alig, hanem egy picit ezt látjuk, tehát nem gondolom, és ezért mondom, hogy politikai oldalaktól független nemzet érdekek egyébként konszenzusosan léteztek 2004-ig. Jelesül a transatlanti kapcsolatok, az európai integráció és a határon túli magyarok érdeke. A sorrendjén volt vita. Az SZDSZ-től az MDF-en át a Fideszig, de nem azon, hogy ez a top 3 prioritás. Most ugye ez a teljes régióban Magyarországon is megfordult. Az, hogy Robert Fico otthon elmondja a pánszláv orosz párti szöveget, elmegy lekezelni Putyina, de leszavaz Brüsszelben az európai álláspontra, nyilván egy euró használó országként egyébként, és itt látszik az integráció ereje, euró mennyit segített, egész más csinál. Tehát, hogy mennyire belpolitikai fogyasztásra dolgoznak, szerintem ez is egy nagyon vizsgálható kérdés, hogy Magyarország úgy tűnik, hogy nem pusztán, sőt, Magyarország talán a legkevésbé mindössze belpolitikai fogyasztásra termeli ki ezeket a dolgokat, mert tényleg megcsinálja a Dodik segítéstől a vétókon át, a kínai akkumulátorgyárakon keresztül, ugye a kémban kiszorult végül, de hogy sok példát tudunk arról mondani, hogy hol vannak faktuálisan tetten érhető dolgok, amikor nem csak mondja, hanem tényleg csinálja is, szemben akár a többi hatalomra jutott orosz barát pártal. Tehát ez egy indikáció arra nézve, hogy ők tényleg nagyon máshogy nézik a nemzet érdeket, és kérdés, hogy ez igazából a debreceni hajdúböszörményeket hol segíti abban, hogy az ő életük holnap könnyebb és jobb legyen. Kínai akkumulátorgyárral, európai KKV-t támogatással, vagy anélkül. Tehát ezek azért lefordítható dolgok, és a régióban látunk jó példát. Hát Románia is még fel tudta ezeket ügyesen használni, pedig milyen sokáig nem bezzeg országként tekintettünk rá, most már az a vita, hogy mennyire bezzeg. Lengyelország az egyetlen, aki 25 évig töretlenül tudott fejlődni, és hazahozta az expat réteget Londontól Párizson át. Pedig a Plombier Poloné, ugye, tehát a lengyel vízvezeték szerelővel riogatták a franciákat még, ahogy Gyurcsányék ugye a erdélyi magyarokkal. Tehát, hogy teljesen megfordíthatóak voltak az elmúlt 35 évben ezek a sztereotípiák is, ezek a élethelyzetek Közép-Európában. Magyarország nem ebbe az irányba fordította a hajóját az elmúlt 15 évben. És ez látható és látványos, és kívülről is látszódik. A holdat nem tudom. De hogy ezt kezdik beárazni. És talán ez az egyik probléma, hogy ezt annyira kezdik beárazni, hogy most már nem volt vita az európai csúcson. Tehát korábban volt vita, ki kellett menni a fürdőszobába, győzködték. Falhoz állították, hogy mégis mi ez a törvény. Nincs. Tehát el van fogadva, hogy ez ilyen.
egy utolsó próbálkozás lehetett az EU-s csúcs előtti Macron látogatás? Mert mint hogy amikor Orbán Viktor elment ugye informálisan vacsorázni Macronhoz tolmácsok nélkül, és arról nagyon keveset tudunk, hogy ott mi történt.
Igen, hát én csak találgatni tudok, nagyon szívesen ott lettem volna egy villaként, de azt gondolom, hogy az európai csúcs előkészítésén túl akár Bosznia is, úgy tűnik, hogy napirenden lehetett, ne adj Isten Csád, ezt ugye még kevésbé tudjuk, de hát gyanítom, hogy van egy beszélgetés Csád kapcsán is francia-magyar vonalon, és Boszniával nem csak az amerikaiak, de az európaiak sem értenek egyet adódik támogatáson esetleges kimenekítési tervekkel. Tehát az, hogy másnap ugye a közös pénzeket Orbán jóvá hagyja, de a szimbolikus egységnyilatkozatot viszont megvétózza, ez azért egy 50%-os eredmény, nem véletlen, hogy elmegy Le Penhez, és mint leendő elnök beszél róla.
Mi az, ami mégis adott esetben mérsékelheti a magyar miniszterelnököt, vagy a magyar kormány orosz barát mozgását? Tehát például, ami most láttunk a hétvégén Belgrádban, azok a képek elgondolkodtathatják-e a magyar miniszterelnököt is? Vagy az, hogy ahogy említed azért, Dodik kimenekítése az azért már az amerikaiaknak is sok. Szóval, hogy lehetnek-e olyan pontok, ahol vagy saját maga kénytelen egy kicsit moderálni, vagy pedig egész egyszerűen a szövetségeseinek hit barátok is oda fognak koppintani.
Ezen én is szoktam gondolkozni, hogy mennyire tudná visszafordítani, ha akarná. És azt gondolom, hogy egyébként miniszteri személycserékkel Brüsszel megint csak nem bizalmi szinten, de valószínűleg meg tudná azt emészteni, hogyha Magyarország holnap kérné mégis az RRF pénzeket, és elfogadná azt a néhány törvénymódosítást. Nyilván ugye ehhez nagyon fontos antikorrupciós lépések is kellenének. Ez pedig azt gondolom, hogy ugye itt érződik az a kockázat, hogy az államfoglyú lejtése az milyen szinten tart, vagy nem tart, és mennyire hozhat ebben akár a miniszterelnök szabadon döntést, anélkül, hogy ezt tekintetbe venné. Úgyhogy tehát a hajó elvi szinten forgatható, a gyakorlatban nem látom a mozgásteret. Ha viszont nincs mozgástér, akkor előre menekülés van, és leginkább ennek a jeleitre tudom felfűzni az eseményeket, amiket most látunk a környékünkön. Úgyhogy azt a kockázatot pedig, hogy Vladimir Putyin is egy kőkemény érdekkövető KGB ezredes, nincsenek barátai. De ezt Orbán Viktor is szerintem nagyon jól tudja, tehát ez nem barátság, mindig is mondtam, hogy ez soha nem is volt, az nem is lesz az. Bármikor eldobhatja, nyilván ügyesen használja, de ha lesz egy valamilyen más amerikai megállapodás, akkor lehet, hogy Putyin is átszintezi a prioritásait. Ugyanez megtörténhet Donald Trumppal, mondjunk egy országot, akinek segített. Nem látom. Persze lehet nagyon jó kapcsolat, de ha Elon Muskot nagyon sokáig böködik, akkor lehet, hogy valami egység ide költözik, de hogy ezek nem látom, hogy szignifikánsak. Orbán Viktor az életbiztosítását a Patrióta mozgalomban építi. Tehát ezt viszont szerintem nem szabad alávecsülni, hogy ebben nagyon kemény energiák vannak, nagyon komoly hálózatépítés, és nagyon komoly szövetségeseket próbálnak föltenni úgy a politikai palettára, hogy ezek között tényleg egy-kettő már komolyan látható, az Európai Parlamentben komoly harmadik legnagyobb frakciót alkotnak, és ez az, ami most váratlan segítséget kap, mind Trumptól, mind Putyintól. Tehát az, hogy Putyin és Trump egyszerre szólal föl a román választás egyik jelöltje mellett, azért ezt se gondoltuk volna még egy éve. Tehát, és Georgescu egyébként nem patrióta, tegyük hozzá gyorsan, de láthatunk azért ilyen mozgást az AfD kapcsán, láthatunk ilyen mozgást, ugye a löpeni mozgás kérdés. Ebbe lesz-e törésvonal? El tudom képzelni, mert a trumpi vámok egyébként a francia munkás szavazókat, akik Le Pen mellett állnak, kőkeményen érinti. Tehát ez szerintem az ő befektetése, és klasszikus orbáni taktikus játékosként, majd amikor odaér, megnézi, hogy mi a következő opciója. Tehát nem azt látni, hogy egy olyan stratégiája van, hogy már van forgatókönyv mindenre, hanem halad abban, amiben eddig tudott, és nem volt ellenállás, ahol ki tudta magának a teret alkotni.
Egy fél mondatra próbáljuk meg azt azért elmondani a nézőinknek, hogy mit láthatnak most Belgrádban? Ott soros ügynökek százezrei vonulnak az utcára, és valóban van egy hálózat, ami ilyenkor működésbe lép, vagy pedig van annak jogos, belpolitikai alapja, és látjuk mondjuk annak a megágyazottságát, hogy miért vannak, hát alsó hangon is százezren, de több becslés szerint, meg hát csak rá kellett nézni azokra a felvételekre, egy több százezren az utcán.
Igen, Belgrád azt hiszem, hogy egy komoly tanulságtörténet az egész régiónak. Ugye az újvidéki vasútállomás baleset az alig, hanem egy utolsó csepp a pohárban. Tehát nem a kiváltók, hanem csak olyan szinten a szimbóluma ennek a dolognak. Ugye minden nap a diákok azóta is megemlékeznek óra, perc pontosan ennek a katasztrófának az áldozatairól. De valóban a Vučićféle SNS párt az elmúlt 10 évben olyan szinten klientúra rendszer tudott építeni, ami a társadalom nagyobb többségét partvonalra szorította, ezt Covid-dal együtt a gazdaság már nem tudta kitermelni, nem jut a többieknek. Tehát egyszerűen nem működik az újraosztás, és ez bizony elégedetlenséget szül, ami már nem a diákokról szól, hanem a nyugdíjasoktól a diákokig egy nagyon komoly társadalmi ellenállás. Ami azért izgalmas, és ebben Magyarország ugye nem ezt a példát hozza. Ugye két szomszédunk, Szlovákia és Szerbia az, ahol tömegtüntetések el tudtak távolítani vezetőt. Ugye ez Slobodan Milosevic búdózeres forradalma, ez nyilván ott lehet a köztudatban, megjegyzem, használnak is hasonló kifejezéseket. Ott nem a kicsi vagy, hanem a, vagy kicsi vége, hanem a kvázi neked véged kifejezés megy, ami visszautal a búdózeres forradalomra. Ugye a Kuciák gyilkosság után a szlovákoknál pedig az akkori Fico kormányt tudták leváltani, hát visszatért, mert ugye a mentelmi jog felfüggesztése nem sikerült. Ezért aztán Belgrádban ennek van politikai kockázata. Leváltotta már a Vučević nevű miniszterelnököt, ugye múlt évben próbálkozás jegyében, de azt is láttuk, hogy pont most a február végén megrohamoztak a rendőrök 4 USAID által támogatott civil szervezetet, hogy meg lehessen mutatni, hogy lám-lám, hova ment az a pénz, megjegyzem, a pénz többsége közintézményekhez került a USAID-ből, tehát az energetikai rendszertől sok másik. Tehát, hogy ugye ezek mind ilyen látványpékségek, de keményen dolgoznak Vučićék ezen, és Trump Jr. másodjára látogatott Belgrádba fél éven belül, ahol azért szintén elhangzanak megjegyzések, hogy ez külföldi aktorok műve. Tehát lehet ezt egy darabig mondani, de az emberek, ha a saját bőrükön érzik, és amikor a rendőr úgy nyilatkozik név nélkül, hogy a gyerekei ott vannak a tüntetők között, tehát ő nem fog rájuk lőni. Most hangfegyverrel kérdés, hogy valóban provokálták-e a tömeget. De látjuk, hogy a politikai erőszak halad, ugye volt az iskolai lövöldözés, ami ugyanúgy tüntetés hullámhoz vezetett, és ezekben látszódik, hogy az, hogy egyéni elkövető belehajt egy diákba autóval, hogy minden oldalon a polarizáció ugye megjelenik, és a politikai erőszak bármilyen picike legitimációja a politikai vezetők részéről, ezeket a nagyon keveset igénylő és átborítható embereket már kiviszi erőszakoskodni az utcára. És ugye most ebben a retorikában vagyunk. A Ficói merénylet óta, poloskailag, itthon, Vučićcsal, és ez Georgescuéknál is nagyon keményen fog haladni az elnök választásban Romániában. Tehát attól félek, hogy a régió ilyen szinten fut egy politikai erőszakkockázatot, viszont a vezetők is futják azt, hogy meddig tudják tartani magukat ezzel szemben. Milosevićnél a döntő pillanat kellett a tüntetés, de a szövetségesek kiálltak mögüle. Tehát az a kérdés, hogy Vučić mögül a saját pártja kisorol-e, és beáldozzák-e Vučićot.
Azt mondtam, hogy nyugtass meg minket, de még egy fontos kérdés, ami az elkövetkező heteket, hónapokat biztos, hogy tematizálja, ez pedig ugye Ukrajna uniós tagsága, amiről jelen pillanatban azért a magyar közbeszédben leghangosabban a miniszterelnöki érveket halljuk, hogy miért csak és kizárólagosan rossz, katasztrofális, nyomorba döntő. Van-e a másik oldalon érv?
Természetesen nem is érvek vannak, ez egy formálódó viszonyrendszer. Tehát minden egyes uniós bővítéssel a bent lévő tagok újra kitalálják magukat. Akár az intézményeket is, de jelesül most éppen a 7 éves költségvetési keret irányelvet, ezt a szép nevű MFF-et újra kell írni. A ukrán belépés legkorábban a következő keret irányelvvel lenne értelmezhető, tehát a teljes támogatási struktúra újra kitalálható. Ez kizárólag a 27-eken múlik, többek között Orbán Viktoron is. Tehát lehet azt mondani, hogy máshogy adjuk az agrártámogatást, gondoljunk vissza, hogy amikor mi beléptünk, sem járt rögtön a teljes támogatási keret, ugye 25%-tól fölfelé lehetett alkudni az országoknak. Hát ez nem olyan, hogy a mostani rendszerbe belép, és azzal kell kiszámolni. Hát erről szó nincsen. Belép, ha egyáltalán ez el tud indulni, és utána ki kell azt találni, hogy mi az, amiben ez ködik, mi az, amiben megkapja a teljes támogatást, mi az, amiben nem. Tehát ez egy szabadon az unió szempontjából nyilvánvalóan az erősebb fél ebben a tárgyaláson, az unió szempontjából kedvezően alakítható történet. Hát ez abszolút kőkemény nemzetérdek, hogy a szomszéd ország stabil legyen. És ezt Orbán Viktor is évekig hangsúlyozta a Balkán kapcsán, hogy a balkáni bővítés a mi érdekünk. Most délre bővítünk, de keletre nem. Tehát, hogy az ország határ körbeér.
Hogy az időpont nem mindegy. Tehát ugye ő azt mondja, hogy a szerbeket holnap fel lehetne venni az Európai Unióba, és mióta küzdenek ezért. Ehhez képest egy jelenleg nem létező államot, amely a háború teljesen zédzilált és önállóan működésképtelen államot, ahol rengeteg a fegyver, ahol rengeteg a betegség, ahol az agrárkérdés megoldatlan, lehetetlenség, hogy gyorsabban vegyenek föl. Ugye itt ezt hangsúlyozza ő, és ugye a 2030-as időpont, amiről beszél, és amiről egyébként uniós vezetők is beszéltek.
Az új keret irányelv.
Tehát, hogy ez az, ami számára elfogadhatatlan.
2030-ig mindig nagyon messze van. Ukrajnában is meg kell várnunk, hogy egyébként ott mi a hajlandóság. Az egész tárgyalás, azért gondoljunk vissza a magyar csatlakozásra megint csak a 14 évre a rendszerváltástól 2004-ig. Ez arról szólt, hogy hogyan alkalmazkodnak az országok, hogyan veszik át a joganyagot, milyen erőtámogatásokat kapnak, irányíthatóak a jelöltek. Erről szól a Balkánon is, nyilván Szerbiában is, hogyha a jogállamiság majd picit meg tud szilárdulni, alig ha tennék azt a fejezetet rögtön zöld pipával arrébb az európai tisztviselők, úgyhogy egyébként 5 évig magyar biztosa volt a bővítési területnek. Tehát, hogy ez mind a tagállamokon is múlik, és a másik oldalon is múlik, az, hogy az időt hogy használják fel a felek a tárgyalás során, és mennyi változást tudnak elérni, az pedig tényleg európai, mondjuk úgy, hogy a nyomásgyakorlás eszköztárának a teljes lehetőségét kinyitja. Tehát itt nincs eldöntött rossz, ez alakítható, és pont ez a tárgyalás kéne. Csak az az érzésem, hogy ilyen szempontból a magyar diplomácia ezt a típusú európai tárgyalás koncepciót egyre kevésbé érzi magáénak, tehát mi már Trumpak voltunk Trump előtt is, hogy ilyen tranzakciós jellegű tárgyalásokat folytatott az ukrán-magyar diplomácia. Egyébként az se volt szép tényleg egyik oldalról sem, de tehát, hogy ez egy másik történet, ez egy jól kihozható történet, úgyhogy magyar érdekek is ott vannak. Hát az újjáépítés egy elképesztő nagy beruházás lesz. Nyilvánvalóan erre lesznek források. És ott a mezőgazdaság pont, amiben Magyarország elvileg erős kéne, hogy legyen, abban is lehetne terjeszkedni, nem szólva arról, hogy van magyar kisebbség, van lehetőség, ugyanúgy, ahogy Romániában egyébként ez többé-kevésbé működik, hogy hogyan az RMDSZ-en keresztül, hogyan látunk magyarokat működni a román kormányzatban is sokszor.
Végezetül nem tudom, hogy tudunk-e bármit is egy ennyire hektikusan, napról napra változó világban, ami most körülvesz minket, akár egy hétre, akár egy hónapra, akár fél évre előre jósolni. De mondjuk 2025-ben szerinted azzal együtt, hogy azért az Izrael-Palesztin konfliktus sem úgy alakul, ahogy az Trump elnöksége legelején, érdekes, hogy legelejét mondunk, miközben még mindig ott tartunk, de hogy hát azért mégsem úgy alakul az a fegyverszünet, békeszerűség sem, mint ahogy azt Trump elgondolta. Putyin is húzza, halasztja, tehát hogy azért most már lassan negyed év eltelik az évből, de hát még nincsen béke. És hát azzal, hogy Trump a NATO-t se veszi komolyan, azért tényleg sokakban, még hogyha ő Zelenszkijnek mondta is, hogy a harmadik világháborúval játszadozik, ez a félelem állampolgárokban a világ több pontján megfogalmazódik. Ezek reális félelmek-e, és van-e ma a világpolitikában olyan pozitív láng vagy valami, amibe bele lehet kapaszkodni, hogy azért nem eszik olyan forrón a kását, és hogy nem ott tartunk, mint tartottunk mondjuk a 30-as években?
Európaiként szerintem azt, hogy nem a 30-as években tartunk gazdasági és egyéb társadalmi értelemben, ezt egyelőre még sok helyen el tudnánk mondani. Tehát azért Európa szerintem a világ legélhetőbb területe a mai napig. Van szegénység, vannak kihívások, van helyenként munkanélküliség, de ettől még ez egy szuperül működő szociális piacos gazdaság szemben az Egyesült Államokkal, aminek a szociális oldala ugye teljesen hiányzik. Pont erről szól az egyik vita. Tehát örüljünk, hogy Európában vagyunk. A kettes pont, hogy Európának fel kell nőni a felelősséghez, amit megkapott most Trumpéktól, hogy a régiójában elláthatja a saját biztonsági szerepét. Eddig ugye ez is egy ilyen transatlanti, hát tabu nem is volt, de azért mindig egy kérdés volt, hogy Európa meddig mehet el a saját szerepében, Európa aztán nem is akart elmenni önállóságra. Most ezt ki kell termelni. Történelmi konstelláció, egy Friedrich Merz, aki kap felhatalmazást, tud fölvenni pénzt, mert nem adósodott el eddig Németország. Van egy Macronunk, aki abszolút a szellemi örökségét építi, tehát valószínűleg sok mindenre kész lesz még alig-alig kez alatt működő kormányzattal is, és emellett van egy éppen stabil brit kormányzatunk. Tehát, hogy megvan ez a hármas. Ez azért ritka pillanat. Ráadásul még Starmernek és Merznek is sok van hátra potenciálisan. Tehát Európa elindulhat az önállósodás útján. Ez minden európainak, köztük a magyaroknak is jó hír kell, hogy legyen. A világban, ugye a Közel-Keleten, mondjuk úgy, hogy a Nyugati Szövetség ilyen jól nagyon régen nem állt. Ugye az iráni légvédelem lebombázva, a huszikat tegnap szórták meg újra, Izrael Libanonban a Hezbollah terrorcsoportot felszámolta nagyjából, és Szíriában egy NATO tagállam által hatalomra juttatott iszlamista csoport van, ami legalábbis nem a orosz barát Assad rezsim. A szíriaiak azért valószínűleg nem jártak feltétlenül sokkal jobban, most már ezt látjuk a hírekből. Vagy hát most más csoportok jártak rosszul. Úgyhogy tehát ott nem áll rosszul a nyugati érdek, ha ezt így nagyon tágan értelmezem, és most nem a emberi jogi szituációt virtatom. A harmadik hadszíntéren ugye Kínával kapcsolatban viszont a következő évben óriási fordulatok lehetnek. Tehát ha Trump tovább megy az európai eltávolítás útján, és tényleg félre söpri az európaiakat ezekből a megállapodásokból, az elvezethet egy Európa-Kína fordulathoz. Ami Xi Jinping alapvető érdeke, hiszen neki muszáj exportálni a társadalmi stabilitás, foglalkoztatottság növekedés eléréséhez. Európának bizonyos termékekre szüksége is van, mert nem tudja még a kapacitását kiépíteni, különösen nem tud egyszerre fenntartható is lenni, meg háborús gazdálkodásra is váltani. Tehát lehet, hogy itt lesz egy szekvenciaváltás, ez egy nagyon izgalmas fordulat lehet. Úgyhogy tehát ezekkel együtt nem a harmadik világháborútól tartok, nem kizárható, de nem ez az a kockázat, ami miatt szerintem ne aludjunk. Számos egyéb elme kockázat van. A klímaváltozástól ugye most megint 10 évvel előrébb hozták a valószínűségét az Észak-Atlanti áramlás leállásának. Tehát azért ezekkel gondolkozunk. Tehát Oklahomában többször is emelkednek az ingatlan biztosítás árak. Miért? Az egyre rendszeresebb és egyre nagyobb jégeső miatt. Teljesen mundén földi ok. Tehát ezeken gondolkozunk, hogy a szárazság, akkor Solymáron nem lehet fölpumpálni a vizet a lakosoknak, és az iskolába kell fürdeni, hogy ez tavaly előtt nyáron volt. Tehát, hogy ez itt van, tehát ezt is el kéne kezdenünk.
Tavasszal se volt olyan alacsony a Duna meg a Tisza, mint most.
Ugye inségsziklák nem voltak kint nem tudom hány 100+ éve a Margit-sziget előtt. Tehát, hogy ezeket is vegyük észre. És ez sokkal inkább fogja a hétköznapi életünket befolyásolni, ezen kéne gondolkoznunk, és ez ellen közösségeket építeni, illetve a rezilienciát társadalmi szinten. És hát itt van az emlegetett szabotás és kibertér az AI-jal együtt. Ugye az AI-jól nem beszéltünk, tehát ez a AI-kiber szabotás szerintem ez az, ami... Ha lenne harmadik világháború, az előszobája is ez lenne. Tehát ez az egész harmadik világháború ugye úgy kezdődik, hogy lekapcsoljuk az áramot ott, akit éppen megtámadunk. Úgyhogy ezt majd itt kell először megvédeni, és ezekre kell a szakembereket kiképezni, erre kell a társadalmi tudatosságot beállítani. Ez a skandinávoknak, baltiaknak remekül megy. A maga módján most már azt láttam, hogy kezd északról lefelé eljönni. Ez a lendület a hollandokhoz is, lassan a belgákhoz is elér. Magyarországon ezzel sem foglalkozunk szerintem eleget, azt vélve, hogy egy bizonyos kormányzat, bizonyos ideig fennálló hatalma idején ez nem kockázat, de ugye ez egy országkockázat, nem kormánykockázat, és ezt a különbséget lenne érdemes megfogadnunk.
Na hát, és aki a jövőben is szeretné, hogy kicsit tisztában lásson, hogy minket hogy befolyásol a külpolitika, annak javaslom, hogy a hírleveledre iratkozzon fel, mert őszintén szóval én is onnan tájékozódom, hogyha szeretnék iránytűt. Úgyhogy köszönöm szépen Feledi Botond külpolitikai szakértőnek, hogy itt volt. Én Benyó Rita vagyok, viszont látásra, viszont hallásra.